Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 8. szemeszterének 7. előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 8. szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk dr. Juhász Miklós Kelebián született 1938-ban. Egyetemi tanulmányait a József Attila Tudományegyetem biológia-kémia szakán végezte. 1966-ban egyetemi doktori vizsgát tett, 1980-ban kandidált, 1996-ban a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen habilitált. Diplomaszerzése óta a Szegedi Tudományegyetem munkatársa, 1981-től nyugdíjba vonulásáig egyetemi docensi tisztséget töltött be. 2002-ben vonult nyugállományba, de folytatta oktató munkáját. Speciál kollégiumokat tartott az aerobiológia, a trópusok növényvilága és a Biblia növényei témakörében. 2011 második fél évében tartott 100. szemeszterével befejezte 50 éves oktatói tevékenységét az egyetemen. Szakterülete a pollenanalízis, a palinológia. Paleopalinológusként 20 évig a 100 millió évvel ezelőtt élt növényvilág rekonstrukciójával foglalkozott. Üledékes kőzetekből kinyert spórák és pollenszemek alapján ez értékes eredményeket hozott a földtani kutatás rétegtannal foglalkozó ága számára is. 1987 óta a Délalföld levegőjében található allergén pollenszemeket tanulmányozza. Magyarországon elsőként kezdte el a rendszeres heti polleninformációt. A délalföldi és a 8 külföldi megfigyelőállomást működtető euroregionális pollininformációs szolgálat megszervezője és irányítója volt az idei évig. 21 éven keresztül rendszeresen küldte heti pollininformációs jelentéseit a napilapoknak, a médiának. Nyugdíjazása óta az allergén pollenszemek specialistájaként, mint előadó, rendszeresen részt vesz az orvosok allergológiai továbbképzésében. 2005-ben Kelebia díszpolgárává avatták, 2008-ban az STS szenátusa címzetes egyetemi tanári címmel tüntette ki egyetemi oktatói és tudományos munkája elismeréséül. Felkérem Juhász Miklós professzor urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves hallgatóim! Nyugodt állapotban vagyok, mert a kréta a kezemben van. Ugyanis azt mondták, egyszer megkérdeztem, hogy mi a kritérium annak, hogy az ember előadásokat tartson, és azt mondták, hogy három kritériuma van. Egyrészt tudja fogni a krétát, másrészt pedig tudja tartani az időt, és harmadrészt pedig tudja tartani a vizeletét. Tehát ez a három kritérium fontosnak bizonyul az én szempontomból is. Amiről ma beszélni szeretnék, az egy igen érdekes téma, hiszen gondoljanak arra, hogy a nyár folyamán számtalan alkalommal hallottuk a televízióban, a rádióban, hogy igen magas az adott napon az ultraibolya sugárzás értéke, keveset vegyünk részt a napon, mert komoly károk keletkezhetnek belőle. Mi is lehet ennek az oka, ezután néztem utána, és ugye ezzel az ábrával szeretném kezdeni, aminél azt láthatjuk, hogy ugye a földünket érő úgynevezett ultraibolya sugárzás ellen az ózonburok véd, és ugye háromféle sugárzás van, az UVA, UVA, UVB és UVC, ezek közül az UVB az a káros sugárzás, ami számunkra veszélyes, és ugye az ennek az értéke nőtt meg. Na most hogyan is néz ki ez? Itt 1965 óta jelzi ez az ábra azt, hogy az ozonburok mennyisége milyen mértékben csökkent az utóbbi időben, és jól láthatjuk azt, hogy bizony egy erőteljes csökkenés figyelhető meg. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 60-as években, amikor én is fiatal voltam, akkor elsődleges szempont az volt, hogy minél jobb napozó krémeket kapjunk. Tehát a bergamottolajos krémeket, napkrémeket, hogy minél szebbek, barnábbak lehessenek leányaink, ugye? Aztán most pedig arról van szó, hogy arról beszélünk, hogy milyen naptejet, 30-as vagy 40-es naptejet használjuk, ami véd a napsugaraktól. Azaz, voltak még boldog idők az én időszakomban, amikor úgy önfeledten és nyugodtan napoztunk, és semmi különösebb probléma nem volt. És azt is lehet látni a képeken, hogy a leányaink ugyanilyen szép barnák szerettek volna lenni, mint ezek a szilikonmentes namíbiai lányok. Azonban ez csak részlegesen sikerült, ugyanis egy ilyen parciális napozás valósult meg. Ez azt jelenti tehát, hogy maradtak úgymond fehér felületek a hölgyeken, ami hát a fiúk szempontjában rendkívül előnyös volt az esti randevúkon, amikor a táj anatómiai vizsgálatokat végezték. A házastársak esetében is rugalmasabban oldódott meg a kérdés. Egy kihűlt házasságban abszolút nem volt izgalmas az, hogy mennyire barnult le a feleség aznap a strandon. Nos, nézzük, komolyodjunk el egy kicsit, és nézzük meg, hogy mik is azok a tényezők, azok a káros hatások, amelyek az ember bőrét érik. Nos, mint látjuk, a közvetlen napfénynek kitett helyek kellően probléma. Az a szomorú helyzet, hogy egyre több embernél tapasztalható bőrrák. A bőrráknak három formája is ismeretes. A melanóma a legsúlyosabb bőrdaganat, ez gyorsan terjed, behatol a bőr felszíne alá, és akár halálos is lehet. A bazális sejtes karcinoma a második. Itt láthatunk erre vonatkozó képeket. Ugye jól nézzük meg, hát ha valamelyik ismerősünknél esetleg már jelentkezhettek ezek. Vagy a laphámrák, ahol ilyen piros csomók jelentkeznek a kézen, karon, és ez is könnyen terjedhet. Na most hogyan védhetjük meg a bőrünket a káros hatásoktól? Ugye ez napjaink fő problémája. A bőrápolásban olyan anyagokra van szükségünk, amelyiknél a bőrnél csökkentik a vízveszteséget, fokozzák a bőr vízmegkötő képességét, azután pótolják ugye a szükséges zsírsavakat, puhítják, rugalmassá teszik a bőrt, ez is egy fontos, ugye, azután semlegesítik a szabad gyököket, most ez a szabad gyök kérdés, ez rendkívül divatos probléma most, gyulladás csökkentők, hámosítók és egyebek. Nos, tehát rengeteg követelménynek kell megfelelni, és úgy tűnik, hogy ennek leginkább a növényi zsírokat tartalmazó kozmetikumokkal érhetjük el. A kozmetikumokról néhány szót. Egy hatalmas, nagy iparrá fejlődött a kozmetikai ipar, és mint látjuk, régen még csak néhány tisztálkodási eszköz állt a rendelkezésünkre, napjainkban pedig illatszerek, tusfürdők tömege, sőt, ugye egyéb anyagok is vannak, hajfestékek, arcremosó krémek, stb. Tehát rengeteg mindennel foglalkozik a kozmetikai ipar. A kozmetikumoknak, főként a bőrvédő kozmetikumoknak 3-4 fő alkatrésze van, ugye az alapanyagok, ide tartoznak a különböző zsírok, zsírszármazékok és illóolajok. A második az úgynevezett adalékanyagok, amelyeknél azt írtam, hogy illatanyagok. Ez például ebben az esetben azt jelenti, hogyha, mit tudom én, egy alma illatú szappanról beszélünk, akkor annak nem alma aroma az eredete, hanem valami más illatanyag, tehát még ezt is hamisítják. Azután konzerváló szereket tartalmaznak, amire semmi szükség, mert ha egy krém jó, akkor nem kell két évig hagyni, hogy konzerválódjon, mert azt a hölgyek néhány héten belül ugye elhasználják. Azután az emulgiátoroknak pedig az a szerepe, hogy a zsírszelő anyagokat a vízzel és a többi adalékanyaggal összekapcsolják. Nos, a kozmetikumokkal kapcsolatosan van egy nagyon fontos szabály, mégpedig az, hogy minden anyagnál ki kell írni pontosan azt, hogy mit tartalmaz. Most itt mutatnék egy ilyen dobozt, ugye, ahol oda vannak írva ezek a dolgok, és aki mondhatni így, hogy átlag műveltséggel rendelkezik, bizony nehezen tudja kisilabizálni azt, hogy itt tulajdonképpen mi is van ebben a dobozban. A kozmetikumoknál, amiket ott láthattunk, néhány ilyen megjelölt ki krémet vagy szöveget látunk. Hát legelőször is én összegyűjtöttem azt, hogy ezek, amit így ilyen lilás színnel látunk, ezek nem mások, mint növényi olajok. Azaz a kozmetikumoknál, a bőrvédő kozmetikumoknál a növényi olajok azok, amelyek a legfontosabbak. Most itt mi a nehézség? Hát az, hogy egyrészt a latin nevét tudni kell az adott növénynek, továbbá azt, hogy mi az, ugye latin vagy angolul írják oda, hogy vaj, olaj, vagy pedig zsír. A másik az, hogy vannak egyéb alkotó részek is. Hát például itt nagyon fontos a tokoferol, amelyik ugye egy fontos vitaminforrás, a titándioxid, amelyiket általában a fényszűrőkbe hasznosítanak is, hát egyéb anyagok is vannak. Na most, tehát a jó kozmetikumokban ezek a fontos alkatrészek. Azonban a drága jó kozmetikai ipar mindenben törekszik arra, hogy minél olcsóbban tudja ezeket begyűjteni, ebből eredően a drága növényi zsírokat, amelyeket nehezen szereznek be, azt helyettesítik gyakran ásványi olajokkal is. Ugye így például a paraffint találnak, vazelint, amit úgy érdekességképpen említem meg, vagy olyan is előfordul, hogy a tartósításnál, főként a hajfestő anyagoknál parabéneket használnak, amelyekről kiderítették azt, hogy egyrészt allergének, másrészt pedig karcinogén anyagokat is tartalmazhatnak. A zsírokra térjünk át, és néhány szót arról, hogy mi a jelentőségük az ember számára. Ugye ezt tanultuk már annak idején középiskolában is, hogy a zsírokat két nagy csoportra osztjuk, a telített zsírsavakra, ugye, amelyek kettős kémiai kötést nem tartalmaznak, főként az állati eredetű táplálékokban vannak, és a másik pedig a telítetlen zsírsavak, amelyeknél egy vagy több kettős kötést tartalmaznak, ezek jó rész növényi eredetű zsírokban találhatók. Na, itt láthatunk is egy-két ábrát erről, ugye a stearinsav, amely a sertészsírban tömegesen fordul elő, vagy az olajsav, amelyik az olívaolajban fordul elő tömegesen. Itt külön, szinte sablonszerűen, ugye, hogy a telített zsírsavaknál nincs kettős kötés, a telítetleneknél van. Azt is tudnunk kell, hogy a zsírok, azok ugye egy háromértékű alkoholnak, a glicerinnek a zsírsavakkal alkotott észterei. Ezeket úgy hívják, hogy trigliceridek. Itt egy olyan trigliceridet láthatnak, amelyiknél mind a három észterkötés az a stearinsavval történik, ugye ez a tristearin, tehát egy klasszikus ilyen állati zsír. A növényi zsíroknál azt várná az ember, hogy ezek a trigliceridek mindegyike telítetlen kötésből állna. Közben kiderül, hogy a legritkább esetben van csak ez, hanem olyan, mint például itt is láthatjuk, hogy a palmitinsav az telített zsírsav, a linonsav és az olajsav pedig telítetlen sav, azaz kombinálódik a kettő. Ennek óriási jelentősége lesz későbbiek során az egyes növényi zsíroknál, ugyanis a benne lévő alkotó elemek, tehát egyrészt, hogy telített vagy telítetlen zsírok, másrészt azt, hogy milyen hosszú a zsírsavlánc, ez is fontos szerepet tölt be ezeknél az alkotó elemeknél, mégpedig elsősorban a halmazállapot szempontjából jelentősek. Nos, nézzük meg akkor az állati és a növényi zsírok közti különbségeket. Ugye az állati zsírok esetében az történik, hogy a zsírt sütéssel nyerik ki. Ugye magas hőmérsékleten úgymond kisütik a szalonna részből, a növényi zsíroknál pedig az történik, hogy a legtöbbször hideg sajtolással kisajtolják, vagy pedig vízgőzdesztillációval, vagy valamilyen oldószerrel oldják ki. Na most ebben az esetben a magvakban, vagy a termésekben lévő zsírokon kívül értékes anyagok is bekerülhetnek, tehát ilyenek a vitaminok, antioxidánsok és egyéb hasznos anyagok, amelyeket kinyernek, és ezzel értékesebbé válnak ezek a növényi zsírok, mint eredetileg az állati zsírok voltak. Na most a kozmetikában használt leggyakoribb növényi zsírok és olajok. Most érek rá arra a részre, amelyik az én világom, mivel botanikus vagyok, így a mindent a növények szempontjából nézem, többek között ezt a részt is. Nos, nézzük akkor az a növényeket, amelyeket jó néhányat önök nem ismernek, de remélem, hogyha most már megismernek, több bizalommal fordulnak azon növényi alkotó elemek felé, amelyeket ezek a kozmetikumok tartalmaznak. Vegyük legelőször is az afrikai eredetűeket. A mostani időszak nagy sztárja az a seavaj, vagy a francia nevén karité olaj. Még a tévé reklámokban is időnként lehet látni ezt. Ez a vajfából nyerik ki. A vajfa egy eléggé közönséges fa az afrikai kontinensen, és annak a terméseit láthatjuk itt, majd az érett terméseket is, amelyekből a magvakból kinyerhető ez az olaj. Nos, hogy mennyire általánosan ismert ez a vajfa, látunk itt Gánában és Burkina Faso-ban vannak általában ilyen lelőhelyek, ahonnan leginkább szállítják ezt a seavajat a világ különböző részeiben. Ugye a házak közül, a falvak körül is rengeteg ilyen fa található. Na most, amióta divatba jött a seavaj és az egész világon keresik, azóta újabb és újabb ültetvényeket hoznak létre. Hát elég türelmesnek kell lenniük, mert körülbelül 20 év múlva hoznak termést. A seavajat azt a növények, vagy a nők aranyának nevezik, ugyanis ők foglalkoznak ezzel, és gondolom, hogy elég szép jövedelemre tesznek szert. Na most, ha megnézzük ezeket a képeket, véletlenül se látunk rajtuk férfiakat. Itt egy férfi bujdosik ez alatt a tél alatt, ugyanis a férfiak aranya az egészen más, mégpedig ők szénhidrát tartalmú gyümölcsöket gyűjtögetnek be, amelyekből aztán szeszes italokat készítenek, kevésbé hasznos külföldre eladni nem tudják, viszont jól berúgnak tőle. Tehát ugye ez a női és a férfi lelkesedés közti különbség. A kész seavajat azután eléggé olcsón exportálják a különböző országokba. Egyébként tényleg olcsó a seavaj, mi is tudunk venni, Szegeden is minden gyógyszertárba kapható, és egy ilyen 250 grammos, körülbelül olyan 700 forint körüli értékben van, tehát egyáltalán nem drága, ugyanakkor rendkívül kellemes, és ezért én ajánlom is, hogy vásároljanak. A mindennapos bőrápolásra 40 éves kor fölött különösen ajánlott, Kiváló napvédő hatása van, megállapították, hogy az UV-sugarak ellen is némi védelmet nyújt, így nem véletlen, hogy a napvédő krémekben, napozás utáni szerekben megtaláljuk ezt a selvajat. Tehát ez volt az első ilyen. A másik, ami az utóbbi évek szenzációja, ez az argánolaj, és a fája az argánfa. Az argánfa Marokkóban található az Atlasz-hegység kopár-sziklás területein, és olyan növény, amelyik meglehetősen rossz körülmények között él, és sokkal nehezebben termeszhető lenne, mint a vajfa. Nagyon érdekes az, hogy ez a kecskéknek a kedvenc növénye. Nézzék meg, hogy lerágták ezt a fát, és nagyon érdekes, hogy milyen kecskék élnek ott, itt a marokkói vidéken. Na most az az érdekesség, hogy a kecskék azok megeszik a termést, azonban csak a termés héjat tudják elfogyasztani, és a magvakat viszont kipattyantják. Ami azt jelenti tehát, hogy az érték, ami fontos, az annak idején, amikor az amerikaiak elmentek turistaként, és keresték az argán olajnak az alapanyagát, hát akkor innen kibányászott, a beduin asszonyok által kibányászott magvakat kaptak, ugye, és az volt az első ilyen forma. Később azonban, amikor komolyá vált a helyzet, akkor az asszonyok már itt ezeken a úgynevezett dörzsölőgépeken, ezeket a terméseket ledörzsölték, és a ledörzsölés eredményeként keletkező magvakat préselték azután, és egy nagyon finom, gyönyörű szép színű olajat kaptak. Állítólag ez ma a világon a legfinomabb és legértékesebb olaj. Az értéke az egyúttal pénzben is kifejeződik, mégpedig azért olyan nagyon drága, mert kevés van belőle, ugye nem olyan könnyen pótolható, mint például a seavaj. Nos, a harmadik, amire mostanában került sor a olajának a használatára, ez a majom kenyérfának a termése, amit baobab olajnak nevezünk. Na most a majom kenyérfákról bizonyára hallottak. Hallatlan érdekes növények ezek, egyrészt hatalmas termetű fák, amelyeknél 30 méteres nagyság is elérhető, és 11 méter átmérője van, de a legnagyobbnak 47 méteres átmérője található. Na most ezt a benszülöttek fejre dobott fának nevezik, mégpedig azért, mert a száraz időszakban, mint látjuk, úgy néznek ki, mint a gyökerek lennének, és azt mondták, hogy az Úr hirtelen haragjában az édenkertből tövesen kitépte ezeket a fákat, és kidobta. Na most ezek fejreálltak, és ebből eredően a felső rész gyökerezett ki, és a gyökerekből lett úgymond a felső rész, ugye? Üvegfának is hívják. Miért hívják üvegfának? Azért, mert amikor az esős időszak van, akkor óriási mennyiségű vizet képesek tárolni. Nézzék meg, az azt jelenti, hogy egy-egy fa 120 tonna vizet tárol, tehát óriási mennyiség, szinte szivacsként kerül bele ez a víz. Na most a termés, azért hívják majomkenyérfának, mert a páviánok nagyon szeretik a termését. A termés egy olyan 18-20 cm-es ilyen tojásdat alakú, és benne ilyen lisztes, pulpaszerű rész van a magvak között, és ebből a pulpaszerű részből nyerik ki azután ezt a baobab olajat, amelyik nagyon értékes, és az utóbbi időben mind bőrvédő szert is használják. Látjuk, hogy gyorsan felszívódik, segíti a bőrsejtek regenerálását, ugye, tehát nagyon sok szépet és jót el lehet mondani erről. Hát majomkenyérfa sok van Afrikában, úgyhogy az utánpótlás itt ezen a téren biztosított. A másik az afrikai olajpálma, amelyik ugyan afrikai eredetű, de az egész világon termesztik, és mondhatni így, hogy az étkezési olajnak a jelentős része már a trópusokon az olaj, a pálma olajjal valósult meg. Na most erről az olajról azt kell elmondani, hogy szilárd halmazállapotú, 34 fokon olvad, és a füstölési pontja ez meghaladja a 240 fokot, ami azt jelenti tehát, hogy nagyon magas hőmérsékletet is kibír a sütés során, és ezért, és ugyanakkor pedig rendkívül stabil marad. Érdekes, hogy Magyarországon is már lehet kapni, és utána érdeklődtem egyik üzletben, 3 literes dobozokban 2000 forintjával adják, ami azt jelenti, hogy 1 liter az ugye 600 forint körüli értéknek felel meg, ami nem egy lóára, úgy szokás mondani, igaz? És ugyanakkor sokkal értékesebb, mint a napraforgó olaj ebből a szempontból. Ugyanakkor viszont azt is el kell mondani, hogy a kozmetikumoknál is használják ezt az olajat, tehát az olajpálmának az olaját. Na nézzük az ázsiai eredetűeket. Az ázsiai eredetűek közül mindjárt jön egy olyan, amiről nagyon keveset hallottak, ez pedig az illípe fa vagy szálafának a vaja, az illípe vaj. Na most a szálafa az a hinduknak egyik szent növénye, és hatalmas erdőségek vannak, azonban amiből ezt az olajat vagy vajat lehet nyerni, az Borneóban található, tehát lényegesen kevesebb található belőle. Ennek az az érdekessége, hogy ez a vaj eléggé szilárd halmazállapotú, eléggé stabil, tehát ezt a jellegzetes zsírra vonatkozó állagot gyönyörűen megtartja. A következő a mangófa, ugye egyre divatosabb, önök is gondolom többször vásárolnak mangót, és kellemetlen az, hogy egy hatalmas nagy mag található benne. Kiderült, hogy ebben a magban ból lehet kinyerni egy értékes vajat, mégpedig az úgynevezett mangóvajat, tehát ugye azt préselik ki, látjuk, hogy milyen szép fehér állagúvá tudják hozni, ugye ez egy indiai eredetű vaj. Na most ennél még azt is megfigyelték, hogy ez a mangóvaj a UV-sugárzás ellen aránylag hatásos, jó hatás, ugye? Tehát nem kell hozzá adni titándioxidot, meg egyebeket, akkor, amikor egy fényvédőt akarunk tartani. Ugyanakkor a mikroráncok kialakulását akadályozza, tehát egészséges, fiatalos bőrt biztosít az ember számára. Hölgyek ilyenkor mindig olyan kellemesen olvassák ezeket a mondatokat. Na, egy olyan növény, amelyet ismerünk, hiszen Magyarországon is termesztik, azon ez pedig a mandula, és a mandula olajról van szó, amit látjuk, meglehetősen ilyen szép sárga színű olaj. Most el kell mondani azt, hogy már a Bibliában is ázsiai eredetű növény, és már a Bibliában is emlegetik a mandulát, tehát nagyon régóta ismert és hasznos növény ez. Hát mi ugye főként a magvait fogyasztjuk, azonban az olaja rendkívül hasznos minden bőrtípusra, főként a száraz érzékeny bőrökre jól használható, és számos ilyen kozmetikai szernek fontos alapanyaga. A ricinus, ugye nem is gondoltunk rá, ez is ugye egy indiai eredetű növény, Magyarországon is megél, úgyhogy tavasszal elültetik, ősszel termést hoz, és utána elpusztul, tavasszal ismét ültetik, ugye, ahogy ez a trópusi növényeknél szokás. Na most a ricinusnak, ugye, ami nagyon fontos, az, hogy talán magvai vannak, ugye. Ezekből a magvakból nyeri ki a ricinus alajat. Azonban tudnunk kell azt, hogy a magvakban van egy nagyon mérgező alkaloida, a ricin. Ezért van az, hogy kisgyerekeknél 2-3 magot például megesznek, akkor nagyon súlyosan megbetegedhetnek, tehát nagyon óvatosnak kell lenni. Na most ez vízoldható a ricin, a ricin részt ugye a víz elviszi, és marad ez a bizonyos olajrész, amit jól tudnak hasznosítani a kozmetikai iparban, mégpedig a fagyúmirigy működést szabályozza és serkenti a szőr növekedést, tehát ha valaki bűbájos szempillákat vagy a haját akarja dúsítani, akkor a ricinus olajat olyan lelkesedéssel kenje magára, mint ahogy az itt látható hölgy. Az amerikai eredetűek közül az első a kakaófa. Amerikai eredetű, de megint olyan növényről van szó, amit az egész világon termesztenek, és ugye rendkívül hasznos. A fő terméke az a kakaóvaj, ugye bármi a kakaóporra, esküszünk azonban most a vajnak a dicséretét szeretném mondani. A kakaófának ugye 25-30 cm-es termései vannak, ugyanígy megvan ez a pulpaszerű rész, és abból nyerhetők ki a magvak. Hát ugye jobb helyeken, ott olyan óriási mennyiségben vannak a magvak, hogy nem csak itt, hanem még a háztetőn is, és mindenütt szárítják ezeket a magvakat. Utána ezeket megpörkölik, és belőle kisajtolják a vajat, a kakaóvajat, amely kakaóvaj egy halvány, sárga, finom illatú vaj. Szeretném emlékeztetni, bár kevesen vannak az idősebb korosztály tagjait, hogy a 80-as években az úgynevezett ponc termékek voltak ugye nagyon divatban, és sőt az anyukáik történeteiből is ezt hallhatták, és ezekben a ponckrémekben ez a kakaóvajas krém, ez rendkívül hasznos és jó volt. Tehát ennyit a kakaóról. A következő a jojoba. Érdekes növényről van szó, ugyanis ez Arizonában a sivatagos területeken él, és tulajdonképpen nem is fa, hanem egy ilyen cserje, amelynek a magvaiból nyerik ki ezt a jojoba olajat. Ez a jojoba olaj az egyik leghatékonyabb bőrápoló olaj, és érdekes módon több ilyen kozmetikumot áttekintettem, és mindegyikben valamilyen formában egy kis részben találtam jojoba olajat. Ugye? Ez összefüggésben van azzal is, ugye, hogy az amerikaiak azok az egész világon terjesztenek termékeket, és természetes, hogy az náluk található jojoba olajat jó szívvel adják. Avokádó fa és avokádó olaj. Ismét olyan növény, amelyet a boltokban kaphatunk, ugye ezt az avokádónak a termését. Ennél is az a helyzet, ugye, hogy egy meglehetősen nagy mag van, és ugye egy külső borokrészben pedig egy ilyen húsos rész. Most el kell mondani, hogy ebből a húsos részből préselik ki az avokádó olajat, aminél maga ez a húsos rész egy meglehetősen nagy zsírtartalommal rendelkezik, és telítetlen zsírsavak vannak benne, többféle vitamin, tehát könnyen felszívódik, táplálja a száraz öregedő bőrt, szintén ugye amerikai eredetű. A földi mogyoró ismét olyan növény, amelyet Magyarországon is termesztenek, azonban olyan túl nagy sikerrel nem. Ugyanis ez egy dél-amerikai származású növény is, ott is főként ezen a területen termesztik, 60%-ba tartalmaz zsíros olajat, sok enzimet, magas E-vitamin tartalma, sőt még a levelek hatását is tudják érvényesíteni. Mi azonban nem onnan ismerjük, hanem onnan, hogy élelmiszerként használjuk ugye a földi mogyorót, és gyakran hallunk olyanról, hogy valaki allergiás a földi mogyoróra, és már halálesetek is előfordultak. Most ennek az a magyarázata, hogy a földi mogyoró magvaiban egy vicillin és egy legumin nevezetű allergén fehérje található, és ezek azok, amelyek allergiát idéznek elő. Na most törték a fejüket, hogy mi lehet az oka annak, hogy Indiába és Kínába, két hatalmas nagy országban soha sincs földi mogyoró allergia. Magyarázat egyszerű volt, ott főzik a mogyorót, és főzéssel elbomlanak ezek az allergénanyagok, mi pedig itt Magyarországon pirítjuk a földi mogyorót. Ez a magyar. Ausztrália és Óceánia. Hát legelőször is ugye Ausztráliában az eukaliptuszok jutnak az eszünkbe, hiszen 770 fajuk található, és így rendkívül változatos növénycsoportról van szó. Na most ezek közül ugye vannak olyanok, amelyeket már meghonosították Európában is, és azok gyógynövényként is hasznosak. Az eukaliptusznak a leveleit használják fel. Én itt egy olyan példát mutatnék be, amikor egy gazda úgymond csinált ilyet, úgy, mint nálunk a pálinka főzőt, ugye ott ilyen eukaliptus olaj desztilláló berendezést készített, ugye, aminek aztán az lett az eredménye, hogy a vízgőz desztillációval illóolajat nyerte ki. Ezt az illóolajat sok oldalon fel tudják használni, rovarcsípés ellen, de talán még izgalmasabb ez a kép, ahol megfigyelhetjük azt, hogy egyrészt krémek, szappanok, de ugyanakkor egyéb kozmetikai termékeket is az eukaliptusz olajból kivonnak, azaz így mulatnak az ausztrálok. Hozzánk ritkán kerül eukaliptusz olaj. Ugyanígy az ausztrálok kedvenc növénye a teafa terméke, ugye a teafa olaj, amelyik ugyan kínai eredetű, de Ausztráliában már 60 éve használják a teafa olajat, és vízgőz desztillációval nyerik ki, és nagyon jó gyógy hatása van ennek, tehát antimikrobiális hatása rendelkezik. Na, a kókuszpálma. Azt írtam, hogy óceániai eredetű, azonban a valóságban úgy van, hogy a világ minden részén megtalálható. Ennek az a magyarázata, hogy a tengerparton nő, az ágai behajlanak a tengervízbe, és az óceán ezeket a terméseket több tízezer kilométerekre elviszi, ott egy parton ugye megtelepszenek, és abban a pillanatban már ott is egy kókuszpálmás liget jön létre. Na most a kókuszolaj az nagyon sok dicséretet megérdemel, ugyanis ugye ezt is ismerjük, hiszen magát, ezeket a kókusztermékeket, itt lehet látni, amint épp csírázik ki ez a kókusztermés. Ugye, ha félbevágjuk, akkor találunk benne egy ilyen fehér részt, ezt koprának szokás nevezni, és ebből tudják azután préselése létrehozni a kókuszolajat. Vagy hívják kókuszvajnak, zsírnak. Ennek az a magyarázata, hogy szobahőmérsékleten általában még szilárd, azonban már 24 fokon olvadni kezd, tehát tulajdonképpen a konzisztenciája a szobahőmérsékleten belül is ugye jelentős mértékben változik. Azt is el kell mondani, hogy a pálmaolaj mellett, sőt annál sokkal jobb főzőolaj. Mégpedig ennél is úgy van, hogy szilárdan tartja a konzisztenciáját, többször lehet benne sütni, annélkül, hogy égés termékek keletkeznének, és ezért ezt teszi értékessé. Magyarországon is árusítják, ilyen egykilós tételekben is lehet kapni, sajnos az ára az eléggé drága, az olívaolajénál is drágább, olyan 1300-1400 forinté lehet. Tehát aki anyagilag jól eleresztett, az kókuszolajban főzön, és ugye kellemes illatú lesz maga a kapott termék is, ugye? Stabil a szerkezete, bőrbe is beszívódik, úgyhogy egy nagyon hasznos. Na nézzük az olajfát, tehát az európai eredetűeket, ugye? Számunkra a Mediterráneumnak a leghíresebb növénye, az olajfa legérdekesebb, és az utóbbi időben már nem csak az olajbogyókat, hanem az olíva olajat is lehet kapni az üzletekbe, és hát sokan nagyon szeretik is. Most mit kell tudnunk erről? Azt, hogy az olajfák akár több ezer évig is elélnek, ugye, tehát állítólag Jeruzsálemben vannak olyan olajfák, amelyek még Jézus életében is éltek már, bár eléggé gyenge állapotban találhatók ezek a fák, és érdekességük ezeknek az, hogy az olíva olajat nem csak főzésre és táplálkozásra használják, mert egyébként táplálkozásra nagyon hasznos, és sokan azt mondják, hogy a mediterrán ember azért egészségesebb és jobb kondícióban van, tehát nem olyan szép húsos állapotban, mint én, mert olívaolajjal főznek, és általában ilyen jellegű táplálékokat fogyasztanak. Itt krémek, testápolóknál is hasznosítják ezt az olívaolajat, tehát ugye ez az egyik legismertebb. Vegyünk olyan növényeket, amelyek Magyarországon is élnek, és fel lehet használni az olajukat kozmetikai szerként. Elsőként említem a mogyorót, magát ugye a mogyoró bokrot, bár el kell mondani, hogy a mogyoró bokor, ez ami ugye az erdei mogyoró, de Szegeden is például díszfácskaként nagyon sok helyen található a török mogyoró, ugye mind a kettőnek a terméséből ki lehet préselni ezt a mogyoró olajat, amelyik különböző bőrápoló termékeknél hasznosítható. A szőlő, ez is divatossá vált az utóbbi időben, a szőlő magolajnak a használata. És a szőlő magolaj az sajtolás útján ugye a magból előállított olajról van szó, amelyik ilyen kellemes, lágy ízű, világos sárga, és a koleszterin szintet is csökkentő hatása van. Egyetlen probléma van vele, hogy mivel szőlő magból préselik ki, ezért eléggé sok szőlőmag kell hozzá, és eléggé drága a szőlőmagolaj. A kukorica csíraolaj. A búzának is, és a kukoricának is, ugyebár ha ezt próbáljuk csíráztatni, a csírázás során az endospermiumából ugye különböző felbontott anyagok kerülnek elő, és ezek közül a kukorica olaj, illetve ugye a búzánál a búzacsíra olaj az, amelyet hasznosíthatunk. Látjuk, hogy a kukoricaolajnál a linolsav, ugye a kétszeresen telített omega-3 zsírsav, olajsav, igen gyakori, ugye, és ezt fel tudják használni kozmetikumokban, öregedésgátló, puhávároló, rugalmassá teszi a bőrt. A liget szépéről kevesebbet hallunk, pedig egy időben a magyar gazdák termeszteni is kezdték ezt a liget szépét, mégpedig azért, mert az eladott magvakat természetes, hogy külföldön hasznosították, ugye, és pedig ilyen nagyon apró magvai vannak, minden esetre ebből a magvakból kipréselve egy finom textúrájú olajat találnak, és amelyik kiváló hidratáló, lágyító, gyulladást csökkentő hatású, ezért ugye kozmetikai krémeknél, testápolóknál hasznosítják. Nos, nézzük, azt hiszem, hogy ez már az utolsó lesz, ugye a tökmag olajról is beszélgessünk. Hát legelőször is ugye a kukurbita pepo, ugye a közönséges úri tök az, ami nálunk a legismertebb, ugye a tökmagnak az olaját nagyon sok helyen préselik Magyarországon, és a hidegen sajtolt finomítatlan zsiradék, ezért aránylag gyorsan elbomlik. Éppen ezért, ha valaki tökmagolajat vásárol, igyekezzen minél előbb használni. Általában idősebb férfiak vásárolják nagy lelkesedéssel, ugyanis a prostata nagyobbodás ellen jótékony hatással van a tökmagolaj, és hát ugye emiatt is használni tudják. Na, egy érdekes dolgot szeretnék elmondani a tökkel kapcsolatban. Magyarországon a kereskedelem próbálja majmolni a nyugatot, ugye? Ez a Valentin nap kapcsán azt hiszem, hogy mindent elmond. Az újabb hülyeség az a Halloween, ugye? Most volt október 31-én, tök lámpással rohangáltatták volna a gyerekeket, és hát világos, hogy belekezdtek a Halloween töknek a gyártásába, mert csak abból lehet ragyogó jó tökmaglámpásokat csinálni. Na most ezt árusították is, és hogy mennyire fogékonyak a kereskedők erre, ugye egy mutatja ez a ábra is, ahol ugye Halloween tököt halogén töknek írták le. Ugye. Nos, ezzel az előadásomat be is fejeztem, tehát egy csomó növényt mutattam be, amelyekből nyerhető zsírok hasznosíthatók szervezetünk számára. Én egyet szeretnék javasolni, legyen az illető férfi vagy nő, hogy vegyük komolyan ezt az ultra ibolya sugárzás elleni védekezést, és használjunk kozmetikumokat, mégpedig jó minőségű kozmetikumokat, amelyekben ezek a növények megtalálhatók. Na most, ha nem használjuk, akkor egyéb módszereket kell használni, ezeket szeretném itt bemutatni, ugye, tehát itt van például, ahol a hölgyek ugye profi módon védekeznek az UVB sugárzás ellen, de ez a fiatal ember se volt kutya, aki úgy látta, hogy a sörös üvegeknek káros sugár visszaverő hatása van, és ezért ugye körülvette magát, vagy a burka, amelyik ugye az iszlám országokban, főként ugye Iránban rendkívül divatos, kiderült, hogy tulajdonképpen ez nem is vallási okokból van, hanem épp az UVB sugarak ellen szolgál. Minden esetre ez az osztálytabló kép, ez nagyon jól jelzi ezt, és hát végül vagyunk mi férfiak, akik pedig megpróbáljuk, hogy a legértékesebb részeinket valahogy védjük a napsugár ellen. Köszönöm a figyelmüket!
Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy azt mondta, hogy az olívaolaj a sokkal egészségesebb, ugye? Tehát akkor a napraforgóolaj az nem annyira egészséges számunkra? Akkor miért azzal főzünk?
A napraforgóolaj az egyáltalán nem különleges olaj. Tehát a benne lévő anyagoknál a trigliceridben két telített és egy telítetlen rész van. Az olívaolajban meg mind a három telítetlen olajalkotó rész megtalálható, és a másik az, hogy az olívaolajban lévő egyéb hatanyagok sokkal értékesebbek, mint a napraforgóban. Tehát ugye a napraforgónál is hidegpréseléssel szokás ugye elkészíteni a napraforgóolajat, tehát valószínű, hogy ezen kívül lehetnek abban is vitaminok is, bár ugye sütésnél ez eltávozik. Igaz, hogy az olívaolajban is. De az olívaolajat használják úgy is, hogy például azt ajánlják, hogy mindenki egy kis kávéskanálnyit éjgyomorra vegyen, és állítólag nagyon jó hatása van a szervezetére. Vagy olyan nem csak főzésre használt, hanem salátákba, egyebekbe szívesen használják az olívaolajat, amelyiknél az a úgynevezett egyéb hatóanyagok, vitaminok és egyéb anyagok megtalálhatók és megmaradnak.
Nekem az lenne a kérdésem, hogy a kakaóba akkor is éreztetél jótékony hatásait, hogyha tehát a belőle készített táplálékot juttatjuk a szervezetünkbe, vagy csak hogyha magunkra kenjük az olajat például.
Melyiket? Bocsásom, nem értettem.
Tehát ha például csokoládét eszünk, vagy kakaót iszunk.
Tehát kakaóról?
Igen, akkor is ugyanolyan jótékony hatása érvényesül,
hát
vagy az teljesen más?
Hát ugye két különböző dologról van. ha bejön ide a hasikába, akkor a bőrünket nem védi. Ergo, tehát ebből a szempontból nem hasznosítható. Azonban egy másik hasznára viszont szeretném felhívni a figyelmet, mégpedig azt, hogy a kakaóban kevés koffein van, de főként teobromin, az is a neve, hogy teobroma kakaó. Ez a teobromin a koffeinhez hasonló élénkítő hatású. Tehát egyszer például egy ismerős háznál voltam, és kérdezte őt, hogy mi lehet az oka annak, hogy este a gyerekek bedobják a pohár kakaót, és utána olyan élénkek, hogy nem tudják ágyba dugni őket. Mondtam, hogy azért, mert a kakaóval a teobromin élénkítő hatású, és így nem ásítoznak, és nem altató hatásra van.
A kakaóvaj az UVB sugarak ellen is véd, mert én hallottam, hogy napozáshoz is igen praktizálják ezt a kakaóvajat.
Az a baj, hogy igazán pontos mérések nincsenek erre vonatkozólag, hogy a védőhatás hogyan érvényesül ezeknél az olajoknál, meg általában. Ugyanis az emberek szervezete, a bőre különbözőképpen reagál. Tehát vannak, akik nagy dózis hatására sincs semmi probléma, van, akiknek pedig annyira érzékenyre, hogy aránylag gyorsan kialakulhat a bőrrák. Tehát van néhány olyan olaj, amelyiknél azt írják a könyvek, hogy UV-sugarak ellen is véd. Ebben azért nem vagyok biztos, mert én ezt interneten olvasom, és ott pedig bárki mondhat bármit, ugye? Szóval lehet...
De akkor banító hatása nincs, ugye?
Igen. Igen, tehát úgy van, hogy ha az illető cég a saját dolgait reklámozza, világos, hogy mindenre jó. Még tyúkszem ellen is, ugye? Szóval...
Több olajnál is megemlítette, hogy egészsége, szóval jótékony hatása van az egészségre, és az érdekelne, hogy az egészségünkre és az ételekre gyakorolt hatásuk alapján melyiket ajánlja leginkább.
Tehát, hogy melyik, ami... Hát ugye a olívaolaj feltétlenül ajánlható, ez a kókuszolaj is fogyasztva is nagyon finomnak mondható, és érdekes módon olvastam nemrég azt, hogy még a seavajat is használják. Tehát nem csak, ugye a sevajnak eredetileg onnan jöttek rá a jótékony hatásáról, hogy a helyi asszonyok kenték az arcukat, és áll mindig, tehát a ráncok nem jöttek elő, nem öregedtek, ugye? Nagyon jótékony hatása van. Kiderült azonban, hogy táplálkozási szempontból is hasznos. Ugyanúgy a marokkói asszonyoknál mindkettőre vonatkozólag olvastam, tehát például azt is írják, hogy kenhető kenyérre és salátákba, stb., de nem hiszem azt, hogy valaki ezt megtenné, hiszen olyan drága ez az olaj, hogy egyrészt a helyiek azok, gondolom, hogy mind odaadják, hogy exportra kerüljön, ugye, a kozmetikai cégek pedig tökéletesen fel tudják használni.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Révész Piroska, a Szegedi Tudományegyetem gyógyszerésztudományi kar tanszékvezető egyetemi tanára tartja meg modern gyógyszerbeviteli formák és a nanotechnológia kapcsolata című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!